ez még mindig a prémium kategória.
Folytatva a műsorunkat, tőkepiacokról, a befektetések tőzsdék világáról lesz szó, és a kilátásokkal kapcsolatban Elek Péter, a Dialog alapkezelő befektetési igazgatója segít nekünk, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Jó napot, üdvözlök mindenkit!
Az egyik legtapasztaltabb befektetési szakember vagy a pályán, hisz 25 éves múltra tekint vissza a karriered, és ugye folyamatosan a tőkepiacokkal foglalkoztál. Úgyhogy roppant érdekes kérdés, hogy ezt a 2022-es évet, ezt hogyan helyezed el a karrieredben, mennyire tartottátok ezt nehéznek itt év elején, ugye rengeteg dolog történt többek között, egy orosz-ukrán háború is, milyen stratégiával kezdtetek neki az idei esztendőnek?
Sejtettük, hogy nem lesz egy egyszerű év, de hogy ennyire nehéz lesz, meg bonyolult, meg összetett, meg tele váratlan eseményekkel, azért arra semmiféleképpen nem számítottunk. Alapvetően úgy futottunk neki ennek a 2022-es évnek, hogy equity eszközosztályban neutrális álláspontot vettünk föl. Nem is alapvetően az értékeltséggel volt gondunk, hanem éreztük azt, hogy az inflációs nyomás az fokozódni fog, és akárhogy is számoltunk egy kamat emelési ciklus az elsősorban a technológiai szektornak az általában nem szokott jót tenni, úgyhogy ott inkább a korábbi long pozíciókat zártuk, és hát ugye ezzel párhuzamosan, hogy számítottunk egy emelkedő inflációs pályára a kötvényt, mint eszközosztályt, azt jelentősen alulsúlyoztuk. Ugye ez az egész háború, ami február 24-én kitört, ez gyakorlatilag egy Black Swan esemény volt a tőkepiacokon, iszonyatosan megnehezítette az addig is meglehetősen bonyolult piaci helyzetet. Tehát az addig is törékeny gazdasági növekedési kilátásokat elsősorban Európában gyakorlatilag a háború az meglehetősen visszavetette. Úgyhogy most van egy ilyen furcsa spirál, hogy egyrészt van egy inflációs félelem, ugye egy bankok folyamatosan kamatot emelnek, másrészt pedig van egy recessziós félelem, hogy akkor ez most csak átmeneti lesz, regionálisan hogyan fog ez lezajlani, hogy csak Európát fogja érinteni, USA-ra átterjed-e. És hát ezzel párhuzamosan ugye, hogyha még egy ilyen gazdasági helyzet kialakult, akkor erre a nagyobb vállalatok hogyan tudnak reagálni, tehát árbevétel, illetve LPR szempontjából mennyire fenntartható az a növekedés ütem, amit mondjuk az elmúlt közel több mint 10 évben produkálni tudtak.
És hogy változott a pozicionáltságotok az év során, ahogy lejjebb jöttek az értékeltségek a tőzsdei esések következtében? Találtatok-e már attraktívnak látszó akár földrajzi régiókat, akár szektorokat, amiket menet közben besikerült emelni a portfóliótokban?
Amikor azt mondtam, hogy equity-ben neutrálisak voltunk, akkor alapvetően az volt a stratégia, hogy nem számít, illetve továbbra sem számítunk jelentős esésre. Véleményünk szerint egy nagyon ideges, de alapvetően egy sávon belül mozgó piac lesz, illetve hát most bizonyos szempontból időn is az volt, annak ellenére, hogy azért 20% körüli mínuszban vannak a vezető tőzsdeindexek. Vannak ilyen trading lehetőségek, amikor be lehet szállni, amikor már egy picikét túladottá válik a piac. Olyankor egy picikét belongolunk, hogyha fölmegy kisebb százalékokat, tehát itt már alapvetően nem kétszemélyű piaci korrekciókra kell gondolni, hanem akár 5-6 százalékot is az adott pozíciónak az értéke, akkor azokat zárjuk. Tehát nagyon sok ilyen kisebb, óvatosabb fogadásokat tettünk idén. Nem hiszünk abban, hogy most bármelyik irányban is túlságosan el kell az embernek köteleznie magát, különösen mondjuk így a long irányba, bár mondjuk azért az értékeltség, ha historikusan nézzük, akkor az amerikai piacnál az most már nem túlárazott, mint ahogy mondjuk tavaly év végén volt.
Nézzük meg itt a szűkebb régiónkat. Ott hogy látjátok egyébként a befektetési célpontokat? Gondoljuk, hogy a hallgatók többsége és a magyar részvénypiacot azt szemléli, elég komoly leértékelődések voltak, és végigmegyünk a mondjuk a vezető részvényeken, akkor látjuk azt, hogy például egy Magyar Telekom az mindenkori történelmi mélypontja környékén forog. Az OTP esetében ugye a csúcsokhoz képest egy feleződés történt az árfolyamban. Mik azok a papírok, akár nagyobbak, akár kisebbek, amiket érdemes lehet figyelni, vagy akár hogyha szektor szinten közelítjük meg, akkor vannak-e kedvenceitek?
A magyar piac ugye nagyon érdekes piac, mert alapvetően nagyon kevés szereplő van jelen a tőzsdén, sajnos, és az elmúlt években sem sikerült növelni a kínálatot. Hogyha a blue chipeken végigmegyünk, akkor így mindegyiknek megvan az egyedi története. Most, hogyha a MOL-t megnézzük, akkor számukra az iparági környezet az meglehetősen jó. Relatív magasan van a olajnak az ára, illetve az Ural Brent spreaden tényleg elképesztő mennyiségű nyereséget tudnak csinálni. Ugye egy általánosságban, ami a magyar piacról azért nagyon fontos elmondani, hogy tavasz végén bevezetett külön adók, azok nem csak a profitot tépázták meg ezeknél a cégeknél, hanem megint belevittek egy kiszámíthatatlansági faktort az egész piaccal kapcsolatban, és a külföldi befektetők, hogyha valamit nem szeretnek, akkor ezt nagyon nem. Azt láthattuk egyébként 2010 után is, akkor is ugye kivetették a különadókat a különböző szektorokra. Gyakorlatilag 3-4 évnek kellett eltelnie, mire a külföldi befektetők ismét megtalálták a magyar piacot. A MOL az még relatív jól tartja magát, így a piaci átlaghoz képest, hát ami ugye kimondottan rosszul szerepelt, az az OTP. Ez egyrészt ugye a különadóknak köszönhető, másrészt a háború kapcsán azért ugye részükről van egy kitettség mind Oroszországban, mind pedig Ukrajnában, amit azért úgy nehezen tudja az ember számszerűsíteni, hogy akkor ezt most le kell írni, nem kell leírni, mi lesz vele, mi lesz a további sorsa. Tehát ott ilyen szempontból talán nem véletlen, hogy az árfolyam feleződött, bár azért annyit hozzátennék az OTP esetében, hogy én magam részéről úgy látom, hogy a banknak a nyereségessége az nem fog érdemben változni, tehát a korábbi jóval egy fölötti könyv szerint érték árhoz képest most ilyen szempontból kimondottan jó lehetőség, hogyha valaki igazán hosszú távon tud gondolkodni. A Telekom az egy másfajta történet, tehát ugye régen ez egy osztalékpapír volt, hát ezt a jellegét ez folyamatosan veszíti el, egész egyszerűen nem nagyon tudom hova tenni a Telekomot, hogy pontosan a cégnek magának mi a stratégiája azzal kapcsolatban, hogy a részvényeseknek valódi értéket tudjon juttatni, és hát azzal, hogy a kamatszint az fölment a korábbi nulla közeli szintről, most már hát ugye az overnight 18%, az a minimális osztalékhozam az gyakorlatilag a nulla kategóriába esik, és hát a piac ezt árazta be a Telekom esetében. A Richter az szintén egy külön történet, ott is van ugye mind orosz, mind pedig ukrán kitettség, ugyanakkor viszont a nagy sztoriukat, a Kariprazin történetet, az, mint hogyha a piac elfelejtette volna, pedig azoknak az értékesítési számai Amerikában eszméletlen jól alakulnak. Hát most egyelőre Magyarország, mint befektetési célpont, az büntetésben van. Ezt sajnos el kell fogadnunk, és hát valószínűleg egy darabig így is fog maradni. Kisebb papírok közül a részünkről nagy kedvenc az Alteo. Ugye szemben a BUX általános több mint 20%-os idei értékvesztésével ez a cég ez tudott emelkedni árfolyamban, és hát ugye ezt teljes mértékben alátámasztották az eddig publikált eredmények is, elképesztő módon nő a cégnek az árbevétele, eredményessége, és hát hogyha igazából veszünk egy ilyen forward értékelést, akkor kimondottan alacsony értékeltséggel fut még mindig ez a papír. Ugye ennek az Alteónak az egy hátránya van, hogy a blue chipekhez képest nem annyira likvid, hát azért a nagy pozíciókat felvenni ebben a részvényben nem lehet.
Magyar eszközöket nézve, hogy a kötvénypiacon jelentős hozamemelkedés ment végbe, és hogyha abban gondolkodtok, hogy magyar kitettség eszközosztály függetlenül, akkor mit tartotok most vonzóbbnak egyébként? Ugye a részvénypiacot unblock, vagy a kötvényeket úgy látjátok, hogy a jelenlegi hozamszinteken már érdemes beemelni nagyobb súllyal egy portfólióban?
Sajnos egyszerűen a kötvénypiacsal kapcsolatban ki kell térni a magyar gazdaságpolitika egészére, mint egy olyan faktor, ami azért jelentősen befolyásolja a befektetőknek a megközelítését akár a kötvénypiaci eszközosztállyal kapcsolatban. Ugye látjuk azt, hogy az MNB most már több mint másfél éve nagyon reálisan, nagyon okosan észrevette azt, hogy lesz egy inflációs nyomás. Alapvetően szerintem jó monetáris lépéseket tettek afelé, hogy ennek elébe menjenek, elkezdődött egy kamatemelési ciklus. kritikus. Voltak sajnos komoly, elsősorban kommunikációs hibák az MNB részéről, amik történtek az elmúlt másfél évben, de ettől függetlenül a részükről az, hogy hűtsék a gazdaságot, hogy elébe menjenek az inflációs várakozásoknak, ők alapvetően megtettek mindent. Ugyanakkor a fiskális oldalon egyelőre itt én nem láttam, és hát a befektetők többsége sem lát olyat, ami alátámasztaná azt, hogy itt gazdaságilag 100%-ban rendben vannak a dolgok Magyarországon. Egyelőre nem történt gyakorlatilag semmiféle kiigazított csomag a fiskális oldalról. Most azon kívül, hogy a várakozásokhoz képest jelentősen magasabb infláció miatt az áfa bevételek azok tényleg rekord magasságot értek el az elmúlt hónapokban, és azért ez úgy, ahogy rendbe teszi a költségvetés egyenlegét. Különadókon kívül gyakorlatilag semmiféle fiskális programot nem tudott letenni a kormány az asztalra. És van egy ilyen egyensúlytalanság a gazdasági politikában, van egy aktív monetáris politika, amelyik próbál restriktív lenni, ugyanakkor a fiskális oldal az nem, hogy nem restriktív, hanem közben olyan dolgokra mennek el pénzek, amire az ember így kapkodja a fejét. Tehát a bevételi oldalt valahogy úgy rendbe kéne tenni, meg a kiadásit is. És hogyha innen közelítem meg a magyar kötvénypiacot, akkor az látszik, hogy a külföldi befektetők ezt az egyensúlytalanságot büntették gyakorlatilag, kiegészítve azzal, hogy 3,5 héttel ezelőtti bejelentés az MNB részéről, hogy akkor 13%-on befejezik a kamatemelés, az nem volt egy túlságosan szerencsés lépés, főleg ahogy előadták. Én alapvetően úgy látom a kötvénypiacot, hogy a görbe közepét azt úgy nem nagyon kell erőltetni, viszont a görbe legelejét, meg a görbének a legvégét azt hosszú távon jó befektetésnek gondolom.
Tehát akkor inkább rövid, illetve kifejezetten hosszabb lejáratú, vagy hosszú lejáratú hazai állampapírokba fektetnél. Illetve szeretnénk még a forintra rákérdezni, ugye említetted a jegybanknak a legutóbbi lépéseit, kamatszintet. Mit vársz, stabilizálhatják ezek a lépések a forintot? Van-e egyébként a forinttal kapcsolatban egy meggyőződésetek, hogy ez itt a következő időszakban milyen irányban haladhat?
Hát én csak bízni tudok abban, hogy ez a 18%-os overnight szinte stabilizálni fogja a forintot. Egyelőre úgy tűnik, hogy igen, de azért azt is tegyük hozzá, hogy például egy 18%-os overnight finanszírozása az mondjuk az MNB-nek borzasztó sóba kerül. Tehát mondjuk az MNB-nek az idei vesztesége szerintem valami egészen elképesztően brutális nagy lesz, amit ugye jövőre a költségvetésnek konszolidálnia kell. Tehát még egy adalék ahhoz, hogy talán a fiskális oldalhoz is hozzá kellene nyúlni. Tehát ha nem történik újabb külső sok, illetve mondjuk a dollár a jelenlegi szintekhez képest már nem fog túlságosan sokat erősödni, akkor talán a forint a mélypontján, ezt a 434 vagy valami ilyesmi volt az alja az euróval szemben, akkor talán elértük, de egyelőre azt se hiszem, hogy a forint az valami elképesztő erősödésbe kezdene. Egész egyszerűen mondom, van egy bizalmi válság szerintem a magyar eszközökkel kapcsolatban, ami nem két perc alatt egész egyszerűen nem állhat helyre.
A 25 éves pályafutásod során sok mindent láttál, szemtanúja voltál a piac, magyar befektetési alapkezelési piac fejlődésének szinte a kezdetektől napjainkig. Mik voltak a számodra legérdekesebb vagy legfontosabb mérföldkövek ezen a 25 éves úton, illetve az is egy érdekes kérdés, hogy a befektetői körötök hogyan fejlődött?
Általában elmondható, hogy a retail, de még akár a szakmai befektetők jelentős része is a piaci hangulatnak megfelelő. Elég meglehetősen pesszimista általános piaci hangulat. Ilyenkor a mi befektetőink is azért meglehetősen pesszimistán látják a jövőt. Nehéz ilyenkor tiszta fejjel gondolkodni, és azon túl, hogy persze az ember próbálja megnyugtatni őket, és effektív kockázatosabb eszközök felé is terelni őket, nehéz, mert ez az általános hangulat azért úgy jelentősen rontja annak az esélyét, hogy a jövőben bármi nemű pozitívumot tudjanak találni. Igyekszünk magunk részéről mindent elkövetni, hogy reálisan próbáljuk meglátni a jelent, illetve hát valamennyire belőni a jövőt is. Mi nem vagyunk annyira pesszimisták, mint a befektetők többsége, sem a részvény, sem a kötvénypiaccal kapcsolatban. Mi nekünk van egy ilyen általános várakozásunk, hogy most itt különösen a Fed részéről belengetett, szerintem meglehetősen túlzott sebességű kamatemelési ciklus, az hamarabb ki fog futni, mint ahogy ők azt most kommunikálják, aminek abszolút lehet egy pozitív következménye a piacok számára. Hát, hogyha az elmúlt 25 évet végignézzük, akkor az idei év az biztos, hogy benne lesz a top 3 évben. Nem akarok ilyen ranglistát csinálni, de hát ugye számomra azért mindenféleképpen gyakorlatilag az első ilyen nagy sokk, amit átéltem, az orosz válság volt. Azt azért nehéz kitörölni az embernek a memóriájából, illetve hát egy ilyen Black Swan eseményként azért a 2,5 évvel ezelőtt berobbant pandémia, az mindenféleképpen egy olyan jelenség volt, amire nem volt még korábban példa, és azért ott nagyon gyorsan meg kellett tanulni egy másfajta gondolkodást a piacok jövőjével kapcsolatban elsajátítani. Szerintem egyébként sikerült, mert az akkori nagy leértékelésben elég jelentős mennyiségű kockázatosabb eszközt vásároltunk.
Köszönjük a beszélgetést Elek Péternek, a Dialóg alapkezelő befektetési igazgatójának, és további szép napot, jó hétvégét kívánok.
Köszönöm, nektek is jó hétvégét. Sziasztok!
Ennyi fért már a prémium kategóriában. Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További szép estét, jó hétvégét kívánunk!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.